Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország mindig a kelet-nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és lehetőségekkel jár, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter a globális fejlesztési kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak. Kifejtette, a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajta veszített. Európa a pokorra jut a migráció miatt, eme kemény szavakkal ment neki az amerikai elnök az öreg kontinensnek az ENSZ közgyűlésén. Donald Trump New Yorki felszólalásában saját országának sikereit hangsúlyozta, miközben élesen bírálta a szövetségeseit is. Az ENSZ közgyűlésen tegnap felszólalt amerikai elnök közel 40 perccel lépte túl a számára meghatározott időkeretet, és nem fukarkodott a bírálatokkal. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált Donald Trump kijelentésére, amely a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott találkozóján hangzott el. Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélve az amerikai elnök közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszky úgy reagált, szerint a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával. Az elhangzottakra egyetlen mondatos válasz érkezett egyelőre magyar részről. Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A gazdasági növekedést inkább lefelé, még az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik, mondta a kamatdöntő ülés után tegnap a jegybank elnöke. A monetáris tanács 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály kiemelte, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, a monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Úgy értékelte, hogy a forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez. Beszélt arról is, hogy a háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei GDP prognózisát. A jegybank 4,6%-os inflációval és 0,6%-os gazdasági növekedéssel számol. A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7-ről 3,8%-ra növelte, változatlan 2,8%-os GDP növekedési várakozás mellett. Öt részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára még tegnap. Hídvégi Balázs akkor ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel. A nemzeti konzultáció második kérdése is kiderült ma, egyetért ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket. Ezt is a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára ismertette a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-ével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta az MT-nek Hankó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatási és kulturális tárcavezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az országos iskolakert fejlesztési programban, közölte a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs, a szállás.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig kettő éjszakás pihenést tervez. A szállásfoglaló portál elemzése szerint régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás ebbe a térségbe szól. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, előbb többfelé, aztán napközben már csak keleten, északkeleten hullik nagyobb eséllyel csapadék. Sokfelé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A beszélgető társam egy igazi Széchenyi Kinga, és ami különleges, hogy mikor meséltem otthon a feleségemnek, hogy megyek egy Széchenyi leszármazotthoz interjúra, aki angol tanár volt a Toldiban, a feleségem is toldista volt, hogy nem emlékszik-e rá Széchenyi Kinga névre. Nem, hát olyan tanár nem volt a Toldiban, mondja a feleségem. És akkor, ahogy nézegettem készülve a beszélgetésre az interneten Széchenyi Kinga életrajzát, akkor láttam, hogy a asszony neve Prékopáné, egy híres matematikus volt a férje, és született Széchenyi Kinga, de ebben még a 70-es években sem volt ajánlatos dicsekedni, és ha nem is dicsekedett volna, de hát egy normális esetben ezt a diákok meg kell, hogy tudják, hogy él a legnagyobb magyar családjából, és őket tanítja valaki, tehát egy nagyon fura helyzet volt ez, nem? Hogy az ember ápolja a családja emlékét a szívében, és ahhoz, hogy normális állásra legyen, meg bejusson az egyetemre, ahhoz bizony a mellőzöttséget és a diszkréciót is szem előtt kellett tartani.
Ez nem volt olyan nehéz, hogy az ember ne beszéljen ilyesmiről, mert egész gyerekkorom és ifjúkorom azzal, tehát hogy óriási problémát jelentett a név, a származás, és hát sajnos a családot gyakorlatilag tönkretették azzal, hogy mindent elvettek, aztán jött a kitelepítés, és egyéb kommunizmussal járó nagyon-nagyon rossz dolgok.
Miért maradtak itthon? A legtermészetesebb reakció lett volna, mint ahogy sokan megtették, hogy...
Hát nagyon sokan a családból alig vagyunk itt.
Nagyon jól tetszett maradni, csak hogy mi volt az a motívum a családban, hogy akkor is itt maradunk?
Egyrészt a családnak édesanyámhoz tartozó része maradt itt, az édesapánk az elment 46-ban, úgyhogy csak a családként maradtunk, a nagymamának pedig olyan elvei voltak, amit azt hiszem, hogy mindannyian elfogadtuk meg, nagyon szerettük Magyarországot végig, hogy nem csak a jó időszakokat éljük át, hanem amikor nehézségek vannak, amik aztán hát kulmináltak, akkor is az ember kitart a hazája mellett.
Kitelepítették a családjukat, mikor visszakerültek, nagy nehezen bejutott egyetemre, de nem arra, amire szeretett volna. 5-6-szor felvételizett a képzőszeti főiskolára, oda nem vették föl. Végül is az egyik vezető angol tanár lett Budapest gimnáziumaiban, vagy az országban.
Hát ezt tulajdonképpen az említett anyai nagymamámnak köszönhetem, mert miközben a kitelepítés alatt édesanyám szegény kapált, útkaparó volt, csirkéket oltott be, stb. A nagymama könyvek nélkül tanított minket angolra, németre, minden délelőttbe volt osztva, attól függetlenül, hogy elég reménytelen volt a helyzet, de nagymama reménykedett abban, hogy leszed még másképpen is. Úgyhogy én tulajdonképpen az egyetem előtt iskolában nem tanultam angolul. Nagymamának köszönhetem, és annak is, hogy aztán, amikor már könyvekhez jutottunk, akkor neki írtam kisebb tanulmányokat, és rengeteg angolt olvastam. A kitelepítésben hát oda egy-két könyv jutott el velünk, mert akik lebonyolították a kitelepítést, azok gyakorlatilag nem engedtek annyit se elvinni magunkkal, ami engedélyezett lett volna, úgyhogy három kofferrel jutottunk le, és egy, hát az Oliver Twist volt nálam, amit a nagymamával olvastunk.
Magyarul vagy angolul?
Angolul. Uh-huh. Angolul, igen. Úgyhogy meg tudom mutatni, hát rongyosra olvasott Oliver Twistemet, megmaradt.
És hát még a gimnáziumba bejutás is nehéz volt, egyedül a Patrona Hungári gimnázium volt nyitva ilyen rossz múltú, idézőjelben mondom, családok gyerekeinek,
igen.
A lányoknak.
Ilyen osztály, 14 éves osztály ellenségeket, mint amilyen ugye én voltam, azok, hát a lányoknak volt két lehetőségük, a Patrona, a másik pedig a Svetics.
Vagy esetleg a Szentendrei koedukált gimnázium, Ferences
igen,
gimnázium
hát
talán.
Igen, gyakorlatilag ott kellett volna lakni. Itt a Patronában volt bennlakási lehetőség. Mi még akkor ki voltunk tiltva Budapestről, aki telepítettek.
Tehát édesanyja ki volt telepítve, és ön elkezdhette a gimnáziumot végül is bennlakásosan?
Ez nem a kitelepítés alatt volt, hanem később. 55-ben kezdtem.
Igen, 53-ban vége lett a kitelepítésnek, igen.
Igen, és akkor hát Budapestre nem lehetett jönni, elköltöztünk Balatonszemesen, élt egy nagyon kedves nagynéni, Széchenyi Hanna, ő kerített nekünk egy albérletet, és ott laktunk.
Széchenyi család, Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója, az ön?
Az én egyik szépapám a sok közül, az ő középső fia Pál, ami közvetlen ősünk.
Tehát Széchenyi Istvánnak a fivére az ön dédapja.
Számolni kell, hogy hányadik generáció igen. Fölöttem.
Amiért kapcsolatba kerültünk, megjelent egy könyv Széchenyi Miklós püspökről, nagyváradi püspökről, egy nagyváradi atya Fodor József, Monsignor Fodor József tollából, és ebben az egyik kiegészítő tanulmányt a rokon Széchenyi Kinga jegyzi, vagyis ön. Mielőtt bemutatnánk Széchenyi Miklóst, volt egy pár Széchenyi főpásztora az országnak, különböző egyházmegyékben. Kiket nem szabad elfelejtenünk közülük?
Hát nem szabad elfelejtenünk Széchenyi Györgyöt, aki török időkben több helyen volt püspök, és a legmagasabb szintet is elérte, Magyarország prímása lett. Hát őre is azt hiszem nagyon büszkék lehetünk. Egyébként hát a családban is nagyon fontos szerepe volt, mert a család nagyobb része az Magyarország észak-keleti részén élt, és aztán hozzá menekültek, amikor ő püspök volt már Győrben és egyéb helyeken. Most a török időben csak távolról tudták irányítani a püspökséget, de hát szerencsére, amikor prímás lett, addigra felszabadult Magyarország a törökök alól, és hát óriási szerepe volt például abban, hogy megmaradt a gyönyörű Bakóczkápolna, és amit aztán látunk Miklós püspöknél is, minden olyan terv, amit megvalósított, abban a saját hozzájárulása nagyon fontos szerepet játszott.
Széchenyi György mellett, mielőtt Széchenyi még Miklósról beszélnénk, ki volt még olyan főpásztor, aki
Széchenyi
ezt a nevet viselte?
Széchenyi Pál volt a másik, aki nagyon-nagyon jelentős. Hát ő tulajdonképpen a Rákóczi Szabadság harc idején volt nagyon fontos, mert közvetítő szerepet játszott a császár és a felkelők között. Hát sajnos nem volt eredményes a közvetítése, és azt hiszem abban nagyon bele is betegedhetett. Úgyhogy végül kalocsai érsek volt, és az ottani rendbehozatalok és egyebekben is nagyon jelentős volt a szerepe. Nem érte meg a szatmári békét, egy évvel korábban meghalt.
Srá 200 évvel.
Nagyjából Széchenyi Miklóssal találkozunk, aki...
Ő is a Pálákból származik, igen. És elég közeli rokon, mert a nagypapám testvére.
Nagypapája testvére. Bécsben a Pázmáneum, hát akkor még nem püspökként, hanem rektora volt ennek, igen, az intézménynek, igen. És hát ő építette azt az épületet, részben saját jövedelmeit felhasználva, amely ma is ott áll Bécsben, a magyar múlt és a magyar jelen egyik zászlós hajója.
Nem csak az építkezés volt fontos, egyébként Weber Antal, nagyon neves akkori építész, hozta létre ezt az épületet. A kispapok, akik Bécsbe mentek és különböző egyetemeken tanultak, az idősebbek azok már külön cellákat, illetve külön szobákat kaptak, úgyhogy ilyen szociális érzéke is volt, hogy hogyan lehet jobban megvalósítani az embereknek a jólétét, egyebeket. Két testvére, az én nagyapám, Széchenyi Jenő és Emília. Mind a ketten nagyon tehetséges festők lehettek, és például a Pázmáneumnak a kápolnájában igazából nem oltárképpen, hanem az oltár mögötti teljes fal, az egy kép, fölül Szűz Mária, és lent pedig Krisztus mennyben menetele. De Gyangyalfi Erzsébet nevű neves magyar festőnőt bíztak meg ezzel a képpel, de hát úgy látszik, rövid volt a határidő, és Emiliának barátnője volt az Gyangyalfi Erzsébet, úgyhogy hívta Emiliát is, meg Jenőt, és állítólag egyes figurák nagyon hasonlítanak egyes Széchenyi, akkor élő Széchenyiekre, úgy ez olyan érdekes dolog. Vasvörösváron éltek akkoriban, és ott Emília gyönyörű kertet hozott létre, úgyhogy Gyangyalfi Erzsébet időnként nyáron oda ment, és együtt festettek a kertben. Lotz Károly például a vasvörösvári kastélyban freskókat festett, és ő tőle is tanult. Mind a két Széchenyire származott.
Széchenyi Miklós, tetszett említeni a jáki apátságot.
Igen. Hát mielőtt a Pázmáneumba kinevezték, 3 évet jákon töltött.
Apát plébánosként talán.
Igen. Itt is kifogta egyébként az, hogy pont akkor renoválták a templomot, úgyhogy óriási szerepe van abban, hogy megmaradtak a legrégebbi dolgokból is. Remek érzéke volt a művészetekhez, egyebekhez. Egy nagyon jó könyvet is írt a jáki apátság történetéről. Fantasztikus olyan szempontból is, hogy milyen szakszerűen tudott írni Magyarországon az egyik legkorábbi, igen, művészeti alkotásról, ami ugye hát a jáki apátság, és a történetét is leírja.
Jáki plébános fiatalok papként, aztán Pázmáneum rektora, utána a győri püspök, és aztán nagyváradi püspök. Igen. 20. század első évtizedében volt győri püspök, és utána a 10-es években és haláláig 23-ig nagyváradi püspök.
Igen.
Hogyan érintette őt Trianon?
Nagyon-nagyon szomorúan érintette, mert az egyház megyéje ketté szakadt a határ, trianoni határ. Úgy látszik, annak ellenére, hogy tudomásom szerint, olvasmányaim alapján a román király az nagyon nem kedvelte a bolzsevikokat, de valahogy a magyar kommun emberei eljutottak oda Nagyváradra, és valami remélhetőleg csak szóbeli atrocitás érhette uh-huh. a püspököt. A Samuelli meg mások az országot is végigutazták,
hát,
és
bizony,
csinálták persze. a szörnyűséges dolgaikat. Na most, hát ő úgy tűnik, amikor döntenie kellett, ami nagyon nehéz döntés lehetett, hogy most magyarországi részt, vagy pedig a
Romániába szakadt részt válassza.
És úgy tűnik, hogy amíg lehetett, addig ő mind a két helyen működött, de kénytelen volt aztán dönteni. Hát van egy érdekes fogalmazmány, ami a naplójából való. Azt írja, kötelességem egyházmegyém élén megmaradni, mert abban a percben, hogy lemondok, és a nagyváradi püspökség megürül, egyházmegyém elszakított részének papságára valami szomorú idők következnek el. Ha a Jóisten elszólít az élők sorából, abba bele kell nyugodni, de lemondással az elkerülhetetlent még sietetni nem fogom. Gyönyörű volt az, hogy azt választotta, hogy ott marad, és próbálja védeni az embereket. Hát aztán sajnos beteg lett, szívbeteg volt korábban is, és egy műtét miatt hazahozták. Azon túlesett, de szívbetegségért halt meg Magyarországon, és hát azt hagyta meg, hogy ha nem tér vissza Magyarországhoz Nagyvárad, akkor Orosházán temessék el, az volt az utolsó templom, amit létrehozott. Orosházi templomban egy gyönyörű síremlék van, ha bemegy az ember, akkor bal oldal található. Fekete márvány kereszten hófehér Krisztus van, és felirat annyi, hogy csak egy mi atyánkot.
De szép.
Ez is megható.
De ez nagyon-nagyon szép.
Felvettem a kapcsolatot egyszer a plébánossal, mert ott is van két olyan kép, amit a nagyapám, a Jenő nagyapám festett, és Hajdanában az egyik kép az volt az oltárkép, Jézus szíve kép igazából, hát most már más van, ezt a képet valamelyik folyoson helyezték el, de tulajdonképpen a kedvencem Krisztus a keresztfán, és nem egy szokásos, hogy bemilyen plánba látja az ember, hanem oldalról, és csak fejtől
kicsit
derékig, igen. Nekem borzasztóan megható, mert nagyon sejtelmes is a kép, is szimbolikus, rengeteg jelentés.
Milyen alkotások, intézmények őrzik az emlékét Győrött, illetve Nagyváradon, illetve a két egyház megyében?
Igen. Hát Győrött például a Székesegyházat rendbehozatta, úgyhogy akkor Győrött az új, hát új, mert az 1900-as évek elején épült papneveldét például.
Az az ő műve hasonlóan, mint a Pártmálunk, tehát ő idejében épült.
Az ő idejében épült. Volt egy régebbi,
igen,
amit
persze.
még György Prímás
épített
püspök korában, és akkor áthelyezték.
Értem, tehát a Győri Szeminárium is Széchenyi Miklósnak az alkotása.
Igen. Na most ő mindig a környéken is csomó templomot rendbehozatott. Nagyon érdekes, ezeket is kutattam, föl kellett volna most írnom a listájukat, mert nagyon sok templomban a testvérei festették az oltárképeket, úgyhogy leveleztem egy Győr megyei plébániával is, ahol leszerelték, mert volt a bőgötte volt egy falfestmény, és azt fel akarták tárni, de így is a templomban volt az oltárkép. Úgyhogy nagyon-nagyon sok helyen az óriási egyházmegyéjében, Nagyváradi egyházmegyében is rengeteg templomot rendbehozatott. Az egyik helyen néhány évvel ezelőtt megkeresett minket valaki, hogy helyreállítják a templomot, és megyünk el a avatásra, ott például Emiliának a oltárképe szerepel. Miklós püspöknél én még nagyon szeretném azt megemlíteni, hogy beszédei, elmérkedései benne vannak a könyvben. Gyönyörűen megszerkesztett munkákról van szó. Az látszik, hogy mindent nagy átgondolással és nagy munkával készített, írt meg Miklós püspök. Én kettőt szeretnék megemlíteni ezek közül. Az egyik az a nagyváradi beiktatásán mondott beszéde, aminek a legelején a hitről értekezik, és utána itt egy mondatot szeretnék felolvasni, a másik rész az a szeretet, és olyan gyönyörűen köti össze ezt a két részt, hogyha szabad azt felolvasnám. Mikor pedig az ég felé szálló hit jóságos cselekedetekben megtestesül, Isten és fele barát iránt való szeretet lesz a neve.
Monsignor Fodor József, nagyváradi általános helynök, a szerzője a könyvnek, a Szent Szív apostola, sárvári felsővidéki gróf doktor Széchenyi Miklós, nagyváradi latin szertartású megyés püspök élete és működése. A kötet megjelent Nagyváradon 2025-ben.
Én nekem nagyon tetszik a címe, a Szent Szív apostola. Hát itt két dolog, ugye, mert az apostol szót használja, amivel nagyon magas szintre emeli. A Miklós püspöknél mindenütt megjelenik, hogyha elmegy Nagyváradra és megnézi a nagyváradi székesegyházat, ott van egy gyönyörű kis kápolna, amit Miklós püspök építetett, csodálatos szetessziós üvegablakokkal, és mindegy egyiken fönt a Szent Szív a megfelelő jelekkel található, úgyhogy neki nagyon-nagyon fontos volt a Szent Szív.
2025-ben, majdnem 80 évvel azután, hogy törvényileg megszüntették a grófi hercegi címek használatát. Mit jelent önnek ez a családi örökség? Hogyan segíti a mindennapokban, vagy hogyan gazdagítja, vagy nehezíti az életét az, hogy Széchenyi vagyok?
Hát ez sokáig nagyon-nagyon sok nehézséget jelentett, de hát azért az az érzésem, hogy nem volt szabad elfelejteni, hogy az ember honnan származik, és egy csomó esetben nagyon is befolyásolta az embernek a döntéseit, viselkedését.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Kinga, kicsit elfárasztottam, azt hiszem, a beszélgetéssel, de sokunk okulására szolgál mindaz, amit hallottunk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Széchenyi Kinga, nyugalmazott angol tanárnő volt a beszélgetőtársunk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvast fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett. És így van, az akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együk soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye az idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa ő a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fiú a büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene Irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, ahogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szerintem a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta, itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észszerű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában itt nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek itt se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont, mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen, igen.
Hagynunk
igen,
kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz ennek az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Ezt mondjuk az imában, amit régen megtanultunk. Természetesnek vesszük sokszor az Úr bocsánatát. De ha megdobálnak minket, mi is köveket ragadnánk. Akárhogyan is bántanak, hosszút állni nem szabad. Nehezet kértél, Uram, hát adj erőt hozzá. Ó, nekem is adj erőt hozzá. Ne engedd, hogy visszaszóljak, s bűnre bűn elválaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű. Add, hogy mindig megbocsássak, így kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű. Ne engedd, hogy visszaszóljak, s bűnre bűnnel válaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű. Hogy mindig megbocsássak, így kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű. Ha győz a nyers indulat, a pokol könnyen elszabadul. Sérülnek a kapcsolatok, talán gyógyíthatatlanul. Természetesnek vesszük sokszor az Úr bocsánatát. de ha megdobálnak minket, mi is köveket ragadnánk. Akárhogyan is bántanak, bosszút állni nem szabad. Nehezet kértél, Uram, hát adj erőt hozzá. Ó, nekem is adj erőt hozzá. Ne engedd, hogy visszaszúrjak, s bűnre bűnnel válaszoljak. Csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű, add, hogy mindig megbocsássak, így kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű. Ne engedd, hogy visszaszóljak, s bűnre bűnnel válaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű, add, hogy mindig megbocsássak, kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű.
Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor, és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátni neki, és elé állni, hogy fia, én megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, vagy ha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani Wittgenstein, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi, Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelítségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette. Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozló fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus kereszt áldozatával kiengesztelődött a világgal. minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így int bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod nyolc felénk, taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó Úrunk és Atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25 perctől megismételjük.